Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva van a Jelenések könyvében, a Jelenések könyvének 21. fejezetében, az első 10 versben és a 22. verstől a 27. versig bezárólag. Amíg az igét olvasom, hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. A Jelenések könyvének 21. fejezetéből, a megemlített versekből így szól hozzánk Isten igéje. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászállt a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek. És maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az ígék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazóknak, az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyávák és hitetlenek, az utálatosak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meg lesz az osztály része, a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. És jött egy a 7 angyal közül, akinél a 7 pohár volt, telve a 7 utolsó csapással, és így szólt hozzám, jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől a mennyből szállt alá. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik dicsőségüket és tiszteletüket. Tisztáltalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Emeljük szívünket Istenünkhöz, imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus által. Hálaadással köszönjük meg neked az életünket, amit te teremtettél, kimondhatatlan jóságodból és szeretetedből. Köszönjük azokat, akiket ránk bíztál, akik körbevesznek bennünket, a családunkat, a szeretteinket. Köszönjük gyülekezetünket, azokat a gyülekezeteket, amelyekben otthon találtunk, ahol veled lehetünk, és mindazokkal, akik tiszta szívvel hívják segítségül az Urat. Köszönjük népünket, nemzetünket, országunkat, amelyet te adtál nekünk, amelyben mi szintén otthon találunk, ahol azok lehetünk, akikké formálni akarsz bennünket, akikké elgondoltál bennünket. Köszönjük neked, hálát adunk neked mindezért. Akkor is, hogyha néha olyan nehéz, nehéz az élet terhe, és roskadozva hordjuk azt. Ha nehéz egyéni magánéletünk, betegségektől, testi vagy lelki gondoktól, eleséstől és bátortalanságtól terhes. Köszönjük akkor is, hogyha sokszor lázadozva hordjuk a te keresztjeidet. Köszönjük országunkat, egyházunkat akkor is, hogyha nem tökéletes, ha olyan sok veszély és gond, olyan sok elbukás van körülöttünk. Köszönjük, mert a tiéd az, és általad a miénk. És minden jó, és minden szépség, ami megfogant itt, ami megfogant ebben a világban, általad téged dicsőít, így mi is. És kérünk ezért az Isten tiszteletért. Áld meg az ígét, annak hangját, annak rezdüléseit, ami szívünkben tudjuk megérteni, befogadni és cselekedni azt. Jézus Krisztus nevében, aki önmagát adta értünk, hogy nekünk életünk legyen, kérünk, hallgass meg. Amen. Istennek igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, meg van írva Máté evangéliumában. Máté evangéliumának 7. fejezetében a 15. verstől a 27. versig bezárólag, amíg az igét és annak hirdetését, a bizonyságtételt hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Máté evangéliumának 7. fejezetéből a 15. verstől a 27. versig bezárólag így szól Isten igéje. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájába jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt? Vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat. Hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött az ápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi. Hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött az ápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. Az összeomlott, és teljesen elpusztult. Amen. Kedves testvérek! Tulajdonképpen a mai napra rendelt református bibliolvasó kalóz igéje adja a központi gondolatát Isten tiszteletünknek. Ennek pedig az egyik legfontosabb üzenete az, amit Jézus a 22. versben mond el, és a 23. versben kristályosít ki teljes tisztaságában. Ez pedig azt jelenti, hogy amikor majd Krisztus elé állnak az utolsó ítéletkor az emberek, akkor ott sokféle ember lesz, természetesen az, aki nem ismeri Jézus Krisztust, az alapvetően nem állhat oda, de aki hallotta a nevét, sőt, aki már ismeri úgy is, mint keresztény ember, akárcsak még keresztény szolgálattévő is. Most itt lehet gondolni lelkipásztorokra, elsősorban mindig erre szoktunk gondolni. De kicsit hadd bővítsem ki, ugye református hitvallásunk szerint mi az egyetemes papság elvét valljuk. Ez azt jelenti, hogy mindannyian szolgálattévők vagyunk. Proféták, királyok, Isten népe. Aki szolgálatra van elhívva, és szolgálatra van elküldve. És őróluk mondja az ige, akik azt mondják, hogy Uram, Uram, hiszen mi az egész életünket a Te nevedben éltük. A Te nevedet említették meg, amikor rólunk beszéltek keresztényekről, vagy keresztjénekről. Hát, mi is szeretnénk bemenni. És akkor Jézus azt mondja, soha nem ismertelek titeket. Fontos kérdés, hogy ismer-e bennünket az Isten? Vajon, ha majd oda kerülünk, ahogy a Jelenések könyvéből olvastuk, mert oda egyszer biztos, hogy mindenki eljut, hiszen ez a reménységünk. Hitünknek és reménységünknek, a jövőbeni távlatunknak kulcskérdése az, hogy mi tudjuk-e, hogy ebben a világban mi vándorok vagyunk, útonjáróak. Útonjárók, és ugye mi magyarok ezt nagyon jól tudjuk, hiszen talán egy nemzet sem mondhatja el magában azt, hogy mennyi emberem van, mennyi emberünk van a világ számos tájékán. És bolyongunk, és úton járunk, mint Ábel a rengetegben, de vajon azt úgy tesszük el, ahogy a keresztény gondolkodás, a krisztusi indulat teszi, amikor arról beszél a zsidókhoz írt levél szerzője, vagy Pál apostol, hogy mi keressük azt a várost. Mi azok vagyunk, akik az eljövendőt várjuk. Jövevények. És azok, akik látják, mert Isten kijelenti nekik, de tudják, hogy nincsen itten maradandó városunk, hanem eljövendőt várunk. Hittel és bizonyossággal, de eljövendőt. Azok, akik ilyenek vagyunk, vajon tényleg ebben az értelemben is majd hazatalálunk egyszer. És hogyha odaérünk, akkor vajon az Isten azt fogja elmondani ránk, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután. Vagy pedig azt fogja mondani, soha nem ismertelek téged. A kultúra napja van, a himnusz született ezen a napon. Pontosabban egyszer úgy fejezte ki az egyik római katolikus kollégám, hogy ez az a nap, amikor Csekin Kölcsey a pontot oda tette a himnusz végére. Akkor éppen tévedett, mert ez a tavaly volt, és 21-én mondta ezeket a szavakat, aztán később kapott is ezért hideget és meleget is, de a kultúrával kapcsolatban nekünk azért van tisztázni valónk. Mi is a kultúra? Sokféle megfogalmazást hallottam és olvastam már róla. Több szerző többféleképpen közelíti meg, és talán már közhely is az, hogy nem tudjuk pontosan és konkrétan meghatározni, hogy mi is az a kultúra. Mindig beszélünk különböző rétegződéséről a kultúrának. Van egyéni kulturáltság, és van egyéni kultúra, van közösségi kultúra, családban megélt kultúra, nemzeti kultúra is. Beszélnek európai kultúráról, és különböző földrészek különböző kultúráiról. A szó maga, hogy a latinból ered, és azt jelenti, hogy művelni valamit. Összességében azonban talán mégis elmondhatjuk, hogy a kultúra számunkra azt jelenti, amit az egyén, vagy a közösség, a társadalom kisebb vagy nagyobb egységei művelnek. Lehetne azt is mondani magyarul, ha már magyarok vagyunk, hogy műveltség. Bár ez nem az egészet fedi le. Abban az értelemben vajon mégiscsak mondhatjuk, hogy valamit produkál, valamit létrehoz. Azt is mondta egyszer az egyik tanárom, hogy tulajdonképpen a létrehozott valóság ismereteinek összessége. Persze ettől is több, hiszen vajon milyen valóság egy vers? Vagy milyen valóság mondjuk a himnusz? Tudjuk, hogy a történelem magyar nép zivataros századaiból, de attól azért sokkal több. Vannak lelki, van transzcendens oldala, transzcendens valósága is a kultúrának. Amit mi magunkból, magunktól adunk másoknak, amit mi kapunk másoktól, tehát összességében véve egy teljes spektrum az ismeretnek, amit az ember a magáénak mondhat ebben a világban. És hogyha már ismeretről beszélünk, akkor már is kapcsolódunk az igéhez. Ismeret, ahogyan Isten ismer engem, vagy ahogy én ismerem az Istent. Vajon mi ismerjük az Istent? Ebben a magyar közegben, amiben élünk, ami annyira át van nyitatva sokféle rossz dologgal, mennyire könnyű az embernek megtalálni, megismerni az Istent. Kiváltságunk, hogy azért van rendkívül sok segítségünk. Itt van például rögtön a himnusz. A himnusz, amely a maga tartalmával már csak akkor is, hogyha éneklik, hogyha elmondják a szövegét, olyan töbletet ad az ember lelkiségének, amelyet nem sok nemzet mondhat el magának. Amit igazából szinte majdhogy nem egyediként tarthatunk számon. Mégis szomorú tapasztalatom volt sokszor. Amikor elmentem különböző rendezvényekre, iskolai, évzárókra, tanévnyitókra, nem református, vagy nem egyházi iskolákban. És valamilyen módon valahol sort kerítettek a himnusz eléneklésére. És 10 esetből majdnem 10-szer, kicsit ironikusan, kicsit cinikusan, nem szeretem a cinizmust, de ilyenkor mindig feltör az emberből ez a negatív érzés, azt mondtam magamban, inkább nem kellett volna. Először is nem találták meg a megfelelő zenét hozzá. Nem találták meg azt, amit énekelni lehet. Ugye a különböző kiváló kórusok, amelyeknek a felvételei közkézen forognak, csodálatos módon éneklik a himnuszt, ahogy azt megírták. De az a hangfekvés még számomra is magas, hát még egy olyan közeg számára, ahol nem gyakori az éneklés. Nem képzettek a hangok. Tehát 10 esetből 8-szor, 9-szer nem találják meg a megfelelő aláfestő, vagy kísérő zenét, vagy megfelelő kórusművet, amivel lehet együtt énekelni. Ami szomorúbb azonban az, hogy mindegy, hogy hogy énekelsz. Mindegy, hogy hogy mondod. De énekeld, és mondjad. És 10-ből 9-szer a társaság nem énekel. Nem énekli, nem mondja, nem követi. És amikor én, aki megszoktam, hogy csak azért is, mert ugye Kárpátalján ez szinte ugye az embernek a lelkébe ég, hogyha valamit nem lehet, akkor az csak azért is. Hogyha megvan kötve az ember szelleme, akkor csak azért is. Hogyha nem akarják megmutatni a tiszta forrást, akkor csak azért is meg kell keresni. Ugye szüleim az Ungvári Egyetemen Fodó Sándorral, az ő vezetésével megalakítottak egy ilyen irodalmi stúdiót, ami igazából irodalmi volt, de gyakorlatában több volt annál. Természetesen az akkori rendszer ezt nagyon nem nézte jó szemmel, és már korán megtapasztaltuk azt, hogy milyen, amikor a fekete Volga megáll az éjszaka közepén az ajtók előtt, vagy a kapuk előtt, és amikor el kell menni édesapámnak vagy édesanyámnak hosszú kihallgatásra. Tehát az a csak azért is, és amikor én csak azért is éneklem a himnuszt, és csak azért is nagyon hangosan éneklem a himnuszt, akkor olyan furcsán néznek rám. Olyan furcsán. Mint hogyha én lennék egyfajta nacionalista gőzike, aki produkálom magamat, hogy észrevegyenek. Mert valljuk be, a mai tinédzserek és a mai fiatalok kultúrája már egészen más, mint a miénk volt. Örültünk, a televíziót lehetett nézni valamikor, és abból különböző ismereteket gyűjteni, de nem volt hosszú ideig adás. Nem lehetett magyar nyelvű adásokat fogni. Amikor lehetett, akkor is csak bizonyos időközönként. Ma már a gyerekek tévé mellett kelnek, tévé mellett fekszenek, és még ha a magyar adókat néznék, bár azok között is ugye érdemes különbséget tenni, még az állami, az egyes, kettes televíziók, azok valamilyen szinten ragaszkodnak egyfajta minőséghez és értékhez, bár ott is kompromisszumokat kötnek, de hát a kereskedelmi adók, azok csak egy valamihez ragaszkodnak, ez a hamis mammon. És ugye nagyon könnyű táncba vinni az embert, ezt az Európát, amely már teljesen elfelejtette azt, hogy mik az igazi értékei, gyakorlatilag a gazdaságpolitika uralja a médiában is. És akkor jönnek azok a show műsorok, amelyekre emberek ezrei, tízezrei küldik az MLD-as SMS-eket, hogy vajon kit lehet kiszavazni, és kit kell bentartani. Ez a kultúránk. Ez a fiatalok kultúrája. És amikor a konfirmandus gyerekektől megkérdezem, hogy Ki a példaképetek? Kit ismertek a legjobban? Ki az, akit a legismertebb emberek közé emelnétek, vagy akit úgy, akire úgy felnéztek, akit szeretnétek követni? És hát tessenek megkapaszkodni, mert hogyha azt mondom, hogy valamelyik akciófilmhős színész, akkor még úgy nem emelkedik meg a vérnyomásunk nagyon, hiszen ezt úgy el tudjuk fogadni, vagy ismerjük. Ha azt mondom, hogy valamelyik énekes, vagy filmsztár, vagy sztár, akkor még úgy nem vagyunk teljesen kiborulva. De amikor azt mondom, hogy a fiúknak az 50%-a azt mondta, hogy egy pankrátor, akkor jó, hogy ülünk. Jó, hogy ülünk, mert ez már valami többet sejtett. Valami olyan kataklizmához vezető utat lebben föl a szemünk elől, amelyen úgy járnak fiataljaink, hogy miközben észre sem vesszük, mert mit csinál a jó szülő, ha van munkahelye, dolgozik, megy reggel és jön este, és épp hogy csak ráér egy kicsit pihenni. A gyermekével szinte alig tud foglalkozni, és a villanypásztor, amely manapság már majdnem minden lakásnak minden szobájában van, az nem az a pásztor, akit mi ismernénk, vagy akit mi ismerünk. Tehát nem ismerjük. Ők sem ismerik. A református általános iskolában tananyag. Tananyag, ugye Jézus Krisztus, tananyag Isten, de épp a múltkorában néztünk végig jó pár református középiskolát végzett barátommal magunkon és az osztálytársainkon, és mit tapasztaltunk? Azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok ateista kerül ki gimnáziumainkból, középiskoláinkból. Olyan gyerekek, akik belekerülnek, mert hogy belekerülnek a református oktatásba, hiszen adják a gyerekeket a református oktatásba, mert miért adják református iskolákba a gyerekeket? Mert ott majd jól megnevelik a gyereket. Mert ott rend van, fegyelem van. És ott erkölcs van, és ott a bibliai tanítás erkölcsisége felé viszik az életüket. Igen, ám csak amikor a gyereket elhozzák tanévnyitóra, tanévzáróra, azt mondják, hogy fiam, menjél be a tanárnénivel, az osztálytársaiddal, én meg majd jövök érted. Mondja a szülő, és szeretné, hogyha a gyerek tisztességes, becsületes, jó polgár lenne, aki tiszteli a szüleit, és eltartja majd a szüleit, mert nyugdíjunk nem lesz. Ezt az én korombelieknek mondom, hogy erre azért nyugodtan tehetünk. Feltehetjük az életünket rá, válthatunk rá élet, hogy nem lesz nyugdíjunk, de szülők, ugye, ha már gyereket vállalnak, ha véletlenül egyszer gyereket vállal egy szülő, akkor azért teszi, hogy hát majd legyen egy ember, aki egy pohár vizet ad nekem, vagy majd nála ellakhatom, és ahhoz kell a református, kell a keresztény nevelés. De ha otthon nem ezt látja, ha nincs megerősítve, ha megpróbálják megismertetni vele Jézus Krisztust és az ő tanítását, a hegyi beszédet, de komolyan, ha a hegyi beszédet megpróbálják a gyereknek megtanítani, és azt mondják, hogy kisfiam, kislányom, te ezek szerint, az indulatok szerint rendezd az életedet, és hazamegy, és azt látja, hogy mikor az apuka azt mondja, hogy fiam, te tanuld meg a 10 parancsolatot, ő pedig leül a tévéhez, és azt mondja, feleségének hozzá egy sört, és megnézi a következő való világot, vagy valamit, akkor a gyerekben egy óriási feszültség és ellentét keletkezik, és azt mondja, hogy de itt ilyen lazán is lehet, ezt így is lehet. Az iskolában meg azt mondják, hogy hogy ezt így nem lehet meg, meg bűnös vagyok, és akkor nem kell neki. Kikerül és ateistává válik. Hogyha nem lesz kultúrember, ha nem lesz olyan értelmiségi, aki bizonyos körökben meghatározó személyiség, akkor talán nem csináltunk nagyobb bajt. De mi van akkor, hogyha lesz? Hogyha úgy kezdi az életét, és úgy éli az életét, hogy ahol lehet, egyháznak, Istennek, és persze ez már magától értetődő, hogy református oktatás, keresztény oktatás, nemzeti oktatás. Hirdetlen nacionalista, soviniszta mondják rá, nemzetközpontú. Ahol nem csak a keresztény értékeket, hanem a keresztény értékekhez szervesen kapcsolódó, és mondhatni azt is, hogy nincs kereszténység nemzeti értékek nélkül, nacionalizmus nélkül, nincs Krisztus hívő ember. De ezt mégis így állítják be, és hogyha már Krisztus ellen fellázad a gyerek, akkor megteszi azt is, hogy a népe nemzete ellen is fellázad. Tehát nem ismerik a gyermekeink. Nagyon nagy veszélynek van kitéve a felnövekvő nemzedék, mert sem a liberális oktatás területen, sem pedig a keresztény oktatási területen nem érünk el átütő sikereket annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék biztos legyen Krisztus hitében, biztos legyen Krisztus ismeretében, és biztos legyen nemzeti öntudatában. Ez pedig veszélyes. Veszélyes, mert hogyha oda kerülünk, akkor népként és nemzetként fogunk oda kerülni. Ezt figyelmen kívül hagyja sok mindenki. Pedig szerintem az újszövetségi szövegben, és nem véletlenül végig az egész Ótestamentumon, azok a proféciák, amik a végidőkről szólnak, azok, amik a beteljesedésről szólnak, azok népeket, nemzeteket, népeket említenek be ebben a fogalomban, valószínűleg érthetjük, és nem megyünk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy itt népekről van szó. Tehát nem keresztény ellenes a nacionalizmus. Csak egy apró példa. Nemrégiben találkoztam lelkész barátaimmal, akik voltak kint Dél-Koreában. Dél-Koreában egy akkora ébredési folyamat zajlik, amelyet mi itt Magyarországon el se tudunk képzelni. Azon a Szöulban, azon az istentiszteleten, ahol ők voltak, ott 10 000-en voltak. Minden reggel 5:45-kor 3 000-en jönnek a templomba imádkozni. És teljesen természetesnek veszik, hogy ők presbiteriánus, protestáns, református, kálvini, hagyományokon, tanításon alapuló egyház. Persze vannak karizmatikus vonalaik is, de alapvetően hozzánk tartoznak, vagy olyanok, mint mi. És hadd mondjak még valamit, akik ott jártak kint, azok tudják, hogy a koreai az egyik legnacionalistább nép. Ott, ami koreai, az minden jó. Ami nem, az nem. És a keresztények is ilyenek. Természetesnek veszik, hogy az ő népük az a nép, akit Isten szeret. Ők úgy ismerik Krisztust. Népben, nemzetben. És amikor missziói tervet dolgoznak ki, akkor azt mondják, hogy most szükség lenne keresztény rendőrségre. És dolgozzunk ki egy programot annak érdekében, hogy ennek az országnak a rendfenntartóit megkeressük, elérjük. Vagy szükségünk van keresztény értelmiségre, tanárokra. Akkor dolgozzunk egy olyan programot, ahol megismertetjük velük Krisztust, mert fontos az, hogy ismerjék Jézus Krisztust. Mert ha azt mondom, hogy tudod-e, hogy ismer téged Jézus? Tudod-e, hogy ismer téged Krisztus? Akkor itt összekapcsolva az is kérdés, hogy vajon te jól ismered-e a megváltót? Mert neked kell ismerni Jézust, és hogyha követed, akkor biztos lehetsz benne, hogy ő is ismer téged. Nem könnyű ismerni az Istent. Főleg nem úgy, hogyha az ember már évtizedes szolgálatokban, már gyermekkorától szolgáló keresztény. Hiszen amikor a kereszténységünket éljük és Istent követjük, akkor az nem azt jelenti, hogy minket Isten felemel 2 méterrel a föld fölé, és úgy hordoz. Az azt jelenti, hogy ugyanolyanok vagyunk, mint a többi ember. Ugyanúgy kell megküzdenünk gondokkal, problémákkal. Ugyanúgy van betegség az életünkben. Ugyanúgy kell a konfliktusokkal szembenézni, és talán még egy kicsit több is. Hiszen ezt tanuljuk és tudjuk az apostolok életén keresztül is, hogy ők nem voltak wellness hétvégén, amikor mondjuk Filippibe vagy Rómába kellett menniük, vagy Efézusba. És ugyanígy érezzük mi is, amikor a szolgálatunkra, amikor a kereszténységünkre gondolunk, régi, hűséges keresztények, és amikor arról beszélünk, hogy hát ismered az Istent, tudod, hogy az Isten szeret téged, akkor eszünkbe jut a református énekünk, hogy azt bünteti, kit szeret, másképp ő nem is tehet. És ez olyan jó református válasz erre, hogy hát igen, vannak szenvedéseink, küzdünk, harcolunk, de hát ez azért van, mert az Isten nagyon szeret bennünket, és az Isten, hát akit szeret, azt büntet magánéletünkben. Csak hogy az a baj, hogy ez elfolytás és frusztrációhoz vezet, mert hogyha még mélyebbre megyünk, akkor azt mondjuk, hogy hát ne szeressen már engem annyira az Úristen. Hát elég sokat szeretett. Már nagyon szeret. Már annyira szeret, hogy én már nem bírom. És tovább mehetünk, hiszen ugyanez a helyzet a közösségeinkkel, a családjainkkal, és hogyha már népről és nemzetről beszélünk, a himnusz tökéletesen bemutatja azt, hogy hát igen, ez a nép. Istennek szeretett népe. Különleges helyzetben lévő nép. Akit Isten nagyon problémás életre rendelt. Küzdelmes életre rendelt. Hiszen Indogermán tengerben egyedül nekünk meg kell állni. És nem eldugott zugban valahol fent északon, vagy lent délen, vagy egy szigeten, hanem egy ütközőpontban. Európa ütközőpontjában van ez a nép, és amikor a magyar nép történelmének zivataros századairól beszélünk, akkor igenis látjuk, hogy hadseregek jöttek, mentek, megálltak itt, török, tatár, mongol. Aztán német, és sorolhatnám a történelem rengeteg hadseregét, ami keresztül ment rajtunk, és mi még mindig vagyunk. De Istenem, ha ez azért van, mert te nagyon szeretsz minket, akkor úgy legbelül az ember szíve mélyén megszólal, hogy Uram, ne szeress ennyire bennünket, mert most már lassan nem bírjuk tovább. Lelkészek évtizedes szolgálatai sokszor hozzák elő a szívükből ezt a frusztrációt. Sokszor érezzük azt, hogy Az Isten nagyon szeret minket, de mi már ezt nagyon nem bírjuk. És akkor elkezdjük keresni a hibákat, a hibásokat, hogy vajon ki az oka annak, hogy mi így érezzük magunkat. És lehet találni, mert tény, hogy a gonosz az embereket használ. Az Isten használ embereket azért, hogy betöltsék küldetésüket, és a gonosz is használ embereket azért, hogy rombolja az életet. És talán, hogyha a mai helyzetre gondolunk, akkor azt mondhatjuk, hogy szabad Magyarországban élünk, hiszen megőriztük rendelkezésünket, választjuk a vezetőinket. De vajon tényleg mi választjuk? És vajon tényleg jól döntünk-e, amikor választunk, mert vajon azok közül kell választanunk, akik közül lehet? Vagy azok, akiket választanunk kell, akikről közül lehet választanunk? És aztán sorba lehetne a jeleket felismerni az életünkben, hogy bizony-bizony ez még nem az a szabadság. Hiszen milyen szabadság az, ahol az a nép, és minden nép erre van rendelve, hogy éljen a föld színén, hiszen, ahogy Pál apostol mondja, Isten rendelte el a mi helyünket, Isten rendelte el a népek lakóhelyét, hogy lakjanak a földön, és keressék az Istent. De a népek, akik alapvetően régi szolgák, ősi keresztény népek, tehát Európa, ahonnan úgy mondjuk és úgy gondoljuk, hogy a kereszténység kiáramlott a világba, ott ezek a népek fogynak. Benne a mi magyar nemzetünk. Éves szinten Máté Szalkányi város tűnik el. Tehát nem vagyunk még ott. És az a viharos múlt, az jelen is. Mert rabló, mongol, török, most pedig mi magunk vagyunk azok, akik megöljük magunkat. Hiszen ha csak az abortuszokra gondolok, ha csak az öngyilkosságokra gondolok, akkor rögtön érzem, hogy látom, hogy baj van. Ugyanígy vagyunk mindannyian ezzel. Mi a baj? Mi a baj velünk? Kereszténységünkkel, hitünkkel, az Isten ismeretünk a baj. Mivel azt mondjuk, hogy ne szeress annyira bennünket az Úristennek, ezt mondjuk, az azt jelenti, hogy nem ismerjük őt igazán. Hiszen az ő szeretete nélkül nem élnénk. Valahol újra meg kell találni őt. Valahol fel kell ismernünk, hiszen minden az ő kezéből jön. Az ő kezéből jönnek a próbák, az ő kezéből jönnek a kísértések, azért, hogy mi kitartsunk. Az ő kezében van az életünk. Tudja, ismeri a gonosz embereket. Ismeri azokat, akik az életünkre törnek. Ismeri azokat, akik pusztulásunkat okozzák. De minket is ismer. És ismeri a helyzetünket is. És még mindig élünk. És még mindig vagyunk. És hogyha belegondolunk abba, hogy miért is vagyunk ilyen frusztráltak sokszor, akkor nem az a baj, hogy XY bántott, vagy nem az a baj, hogy kevés a visszajelzés, gondolok itt lelkészi szolgálatunkra, hogy kevés a pozitív visszajelzés. Mert hogyha őszintén akarunk lenni, az néha, sőt mindig kevés. Nem az a baj, hogy kevés a jó ügy, vagy kevés a jó történet, hanem Istennel van baj. Bennünk. Nem bízunk benne. Nem hiszünk benne. Nem ismerjük őt. Isten az, aki a láthatatlanból, a semmiből egy világot teremtett. Isten az, aki ezt a világot mindez ideig megtartotta, és benne minket. Isten az, aki úgy szeret, és itt visszatérek erre az énekre, mert igen, nem általánosan énekelt ének, de ha tovább megyünk, akkor az énekben az is benne van, hogy másképp ő nem is tehet, Jézus Krisztust bűnné tette, megölte, a bűnt felvitte Jézusban a keresztre helyettünk, az ő fiát. Ez az ének róla szól. Ez az ének Jézusról szól. Mert az Atya, aki olyan szeretettel szerette a fiát, ahogy szinte el sem tudjuk képzelni, hogy mi nem tudunk, ahogy mi csak próbálkozunk szeretni azt a fiút, azt a kereszten hagyta meghalni. Annyira szeret minket. És ezt azért tette, hogy ahogy a himnuszban is Kölcsey megvallja, hogy bűneink miatt gyúlt harag kebledre. Hogy mi a mi bűneinket oda tudjuk vinni Isten elé, és ne legyen semmi, ami elválaszt tőle bennünket, hanem tudjunk őszintén szeretettel ránézni, és őszintén méregetés nélkül bízni és szeretni egymásban. Nem könnyelmű, nem herdáló életet kér az Isten, mert emellett pontosan, a Biblia pontosan körülírja, hogy igenis milyen értékek mentén kell élnünk. Ez azt jelenti, hogy tartsd meg. És nagyon szépen mondja ezt a régi hitvallás, hogy Isten, haza, család. Ez biblikus. Hogyha ezeket az irányelveket meg akarod tartani, akkor ezeket tartsd meg. De mindezek fölött szeress. Szeresd azt, aki veled együtt törekszik arra, hogy ezeket megtartsad, de nem tökéletes ember. Lehet, hogy vannak ellentéteitek. De ugyanazt akarjátok. Képesek vagyunk újra őszintén egymás szemébe nézni? Újra megbocsátani az egymás ellen elkövetett bűneinket? Mert hogyha nem tudjuk megtenni, akkor nehéz jövőképet festeni. Ő azt szeretné, hogyha a bűnöket Krisztusba helyezve tudnánk őszintén szeretni egymást. És így megtartani az ő parancsolatait, mert azt mondja Jézus, hogy aki megtartja az én parancsolataimat, és aki cselekszi az én atyám akaratát, az lesz ott. Azon a csodálatos helyen nagyon szeretem a Jelenések könyvének 21. fejezetét, hiszen leírja a mi szívünk legbelsőbb titkos vágyait, hol Isten van, Isten minden mindenekben, ahol Isten letörli a könnyet az arcunkról, ahol halál nem lesz többé, ahol betegség sem lesz többé, ahol Isten lesz a világosság, nem kell világolni, ahol és a másik kép, hogy Isten egy asztalhoz ül az emberrel. Az Isten. Ez egy különleges, reményteljes jövő. Afelé haladunk együtt, ha megtartjuk a parancsolatokat, ha cselekszük a parancsolatokat. Ezt kéri az Isten. Ez az ismeret. Ez a kultúra. Ez lenne a kultúránk. És hogyha visszanézzük a történelmet, akkor nem kell nagyon keresni ahhoz, hogy olyan embereket találjunk, akik hittel és szeretettel munkálták a nép és a nemzet jövőjét. Akik reformátusok voltak. Vagy ha nem is reformátusok, keresztények. Bocskaitól, Széchenyin keresztül. Rengeteg emberünk van. Rengeteg olyan ember, akit lehet diszkvalifikálni, mert ki lehet kutatni a történelmében, az élettörténetében olyan dolgokat, amik miatt azt mondjuk, hogy hát akkor ezt az embert, ezt tegyük félre. Ez most már nem példakép. mert ráhúztunk valamit. De Uram, bocsánj, hát Isten ezeket a bűnökért halt meg. Jézus ezeket a bűnöket vitte a keresztre. Tudjunk úgy tekinteni minden emberünkre, hogy merítünk az ő erkölcsiségükből, merítünk az ő hitükből, és tovább visszük a magunk életében, és tovább adjuk gyermekeinknek ezt az ismeretet, ezt a kultúrát. Valóban legyen Isten ismeretünk. Mert sokszor elfelejtjük, és nem ismerjük fel őt, ugye, hogy nagyon kedves novella, amit Szabó Dezsőtől ismerek, és az ő megfogalmazásában talán olyan, hogy is mondjam csak, tehát akire azt mondják, hogy nacionalista, irredenta, fasiszta, és még ennyi mindent rá lehetne mondani, és az Elfelejtett arc című novellájában olyan szépen mondja el, hogy mire van szükségünk. Amikor Jézus bemegy ebbe a faluba, és az emberek, ahol dúl a gonoszság, az emberek életébe belép. És megcselekszi azt a sok jót, ami aztán ahhoz vezet, hogy az emberek elkezdik felismerni, hogy mire van igazán szükségük. Felismeri a gazdag, felismeri a bíró, felismeri a szegény ember, és gondolkoznak azon, hogy ki volt itt? Kit láttunk? Ki beszélt velünk? Ki adott nekünk? És amikor a novella végén a gyerek, a szegény gyerek véletlenül ránéz a keresztre, és azt mondja, hogy nézd, édesanyám, itt van az az ember, aki segített nekünk, és 12 keresztről néz vissza rájuk szeliden, szeretettel Jézus Krisztus arca, akkor megértik. Hát erre van szükségünk. Mert enélkül elveszett, csak múlt a kultúra. Múlt a magyarságunk, és nincsen jövőnk. De Széchenyivel együtt hiszem és vallom, hogy Magyarország nem volt, nem Magyarország lesz. De az a Magyarország lesz, ahol Krisztus ismerős arc, ahol ő otthon van, az otthonokban, ahol nem ellenségként tekintenek rá, hanem barátként, ahol ismerik, hallják, és cselekszik az ő akaratát. Így legyen gyülekezeteinkben, itt a szabadságtéri gyülekezetben is, legyen így egyházunkban is, református egyházunkban, ami sokszor megtiport Krisztus arcú egyház, mert nagyon igyekeznek még nálunk is, hogy elfelejtsük az ő igazi arcát. Mindenféle arcot felmutatnak. De azt, aki szereti az ő népét, és aki szereti a nemzetét, azt nem. De nem vagyunk egyedül. Többi keresztény felekezetünk is hasonló nehézségekkel, belső harcokkal küzd. De higgyük, hogy ezekben a harcokban Isten ott van velünk, és míg élünk, ameddig van lehetőségünk, ameddig még van lehellet a tüdőnkben, addig tudjuk, és mondjuk, és adjuk tovább, hogy legyen. És majd akkor, amikor Isten összegyűjt bennünket, abban a nagy találkozóban, ahol a népek és a nemzetek oda viszik mindazt, amiük van, azt írja a Jelenések könyve, hogy kincseiket. Hát milyen kincsre van szüksége az Istennek? Kell olaj neki? Vagy kell víz neki? Vagy kell gáz neki, vagy mi kell neki? Neki a lélek kincsei kellenek. Amikor azt hittel megélő emberi élettel mutatja föl a hívő keresztény, a saját harcain túl, a saját egzisztenciális krízisein túl, a megtalált identitását, a megtalált integritását, az, hogy ki vagyok, és hogy hová tartozom, és ismerős arcként tekint Jézus Krisztusra. Isten áldjon meg bennünket ebben az életben, ebben a harcban, ebben a küzdelemben, ebben a szeretetben. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, megvalljuk neked, hogy olyan sokszor van bajunk ezzel a világgal. Olyan sokszor van bajunk népünkkel, nemzetünkkel. Sokszor van bajunk családjainkkal, családtagjainkkal, gyülekezetünkkel. Olyan sok bajunk van lelkészeinkkel, presbitereinkkel. De ha mindennek a mélyére nézünk, akkor először azt találjuk, hogy magunkkal is bajunk van. De a végén rájövünk, hogy mi ellened lázadunk. Veled van bajunk. Nem hisszük el, úgy igazán szívünk mélyén, hogy szeretsz minket. Nem hisszük el, hogy figyelsz ránk, és hallgatsz minket. Nem hisszük el, hogy ott vagy velünk. És adsz nekünk. Nem tudjuk és nem látjuk, hogy mennyi minden a miénk. Mennyi mindent adtál nekünk. És nem tudjuk, pont azért, mert nem hisszük, nem látjuk a jövőt, és pislákol bennünk csak a remény. Segíts nekünk, Urunk, kérünk. Adj hitet, adj cselekvő, igaz beszédet és tetteket. Adj belső tartást, adj bizalmat, ami rendületlen benned, hogy te megtartasz minket. Emelj fel, mert belenehezültünk a sárba. Ne hagyj bennünket árván. Urunk, hozzád fohászkodunk, és kérünk. Miközben hálát adunk múltunkért, azokért a kincsekért, amiket történelmünkben és népünkben elrejtettél számunkra. Hálát adunk életünkért, hálát adunk családtagjainkért, akiket mellénk rendeltél, és azokért a próbákért, amiket ezeken a szinteken mi életünkre mérsz, hogy tisztuljunk, hogy erősödjön bennünk a bizalom, a reménység, és hogy mindezek fölött legyen az öröm, amely a veled való együttjárás öröme, a benned való hit gyümölcse, hogy milyen gyümölcsöket teremünk, hogy megismerjél bennünket, hogy mi megismerjük egymást, és hogy a végén boldogan tudjunk együtt lenni veled, amikor a te házadba, az örök hajlékba viszel bennünket. Abba a mennyei Jeruzsálembe, emelj a béke hona. Szerez nekünk abból a békéből, itt ebben a világban is, ameddig tart a mi küzdelmünk. Hogy tudjunk hatni, alkotni, gyarapítani. Saját magunk életére, közösségünk életére. Hogy ez a kultúra, amit továbbadunk, az a téged ismerő kultúra legyen. Hogy te is megismerj meg minket. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindnapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.